Sziasztok, kedves nézők, hallgatók, örömmel köszöntelek benneteket, és ismét a vendégem, Hummel Zsolt, intimitás gurmé. Szia, Zsolt!
Szia, sziasztok!
De jó, hogy itt vagy! Jó, hálás vagyok, és annyira izgalmas témát találtunk ki, hogy ez, mondtam is, hogy még rám is ilyen terápiás jelleggel fog hatni, remélem, van egy ilyen elvárásom ettől a beszélgetéstől. Méghozzá az, hogy egy kicsit így belevetnénk magunkat a párkapcsolati témába, párválasztási témába, hogy milyen sémák, milyen szempontok, ugye ez a alul választok, akkor fölfelé választok, tehát annyi aspektusa van, és annyira kíváncsi vagyok, hogy honnan fogod megközelíteni ezt a témát, úgyhogy vágjunk is bele, átadom a szót.
Oké. Hát most nagyon máshonnan fogok kezdeni. Múltkor, mikor beszélgettünk az agresszióról, akkor mondtam azt, az agresszió az egyik az a dolog, ami miatt mi itt ülünk. Hiszen ez hozott létre egy csomó minden potenciált, hogy ezt megteremtsük. A másik dolog, ami miatt ma itt ülünk, és létezik ez a stúdió, nekünk rajtunk van ruha, létrehoztuk azt, hogy van egy podcast fogalom, és van net, az egy nagyon fontos dolognak köszönhető. Mit úgy hívnak, hogy monogámia.
Jaj, ez jó.
Ma nagyon nagy divat lett a monogámiát szidni, ma nagyon nagy divat lett megmagyarázni azt, hogy az ember mindig is poligám volt, és egy csomó minden olyan félreértés és dezinformációk vannak, és az emberek ezt puffogtatják. Meg kell érteni a férfi és a nő működésének az alapját. Amikor még kinszaladgáltunk a szavannán, akkor természetesen valamiféle csoportosulásban voltunk. Volt valamiféle közösség. Azonban nekünk férfiaknak az energiánk egy része arra ment el, hogy az interszexuális működésünket intraszexuális működésünket működtessük, azaz vetélkednünk kellett a többi hímmel, hogy a legjobb nőstényt szerezzük meg. Ezt már látjuk még az állatvilágban. A másik pedig az, hogy rengeteg időnk ment még arra is, hogy interszexuálisan is működjünk a nő felé, azaz pávatáncot járjunk. De a férfi és a nő kötött egy dílt. Azt mondta a férfi, figyelj ide, én elmegyek vadászni, elmegyek dolgozni, megvédelek téged, hozok anyagi biztonságot. A nő meg azt mondta, oké, én itthon maradok, szülök neked gyereket, főzök rád, gyereket fogok nevelni. Lett egy dílünk. Van egy magyar matematikus, Berta Dénes, ő matematikailag is levezeti játék elmélet, ez a könyvemben is említem, hogy tulajdonképpen a nő adta a hűséget a kapcsolatba, hogy én, még te férfi távol vagy tőlem, én nem fogok másik férfival dugni. Ez azért is volt fontos, mert a férfi, ha hazajön, nem szereti más porontját nevelni. Így egy picit jobban megértjük például ezeket a patchwork családokat, meg az összes többi ilyet, hogy miért is van az, hogy a férfi nem mindig a legjobban tud viszonyulni egy másik férfi gyerekéhez. Mert evolúciósan bennünk van az, hogy a saját vérünket szeretnénk átadni. Azaz létrejött egy olyan deal, ami a monogámiának az alapját. Tudom, hogy az állatvilágban rengeteg poligám dolog van, de akkor egy picikét értsük meg ezt is. A monogámia az azt jelenti, hogy egy házasság van. A poligámia pedig azt jelenti, hogy több házasság van. De az állatvilágban tulajdonképpen nem poligámok, hanem poligínok, meg poliandroszok, úgyis arról van szó, hogy egy hímnek több, mondjuk így párzótársa van, vagy esetleg több nősténynek van több hím párzótársa. És erre van egy nagyon egyszerű matematikai állandó is, a poligíniát, hogy megértsük, minél inkább közelebb van a nősténynek, a hímnek a testindexe, annál inkább monogám egy faj. Ezért van az, hogy például a rozmárnak háromszorosa a testindexe a hímnek a nősténnyéhez képest, még az ember esetében csak 15%-i eltérést mutat.
Aztán.
Tehát, hogy evolúciósan benne van. A másik, az, amit értenünk kell, hogy ahhoz, hogy a társadalmak kialakuljanak, ahhoz családok kellettek. Család volt a legkisebb egység, a családokból lettek közösségek, faluk, városok, birodalmak, országok, stb. És olvastam egy nagyon jó tanulmányt, ami azt mondja, hogy igazából már a társadalmak úgy épültek fel, hogy volt egy társadalmilag elvárt monogámia. Azaz mindenképpen arra volt szükség, hogy a férfinak egy felesége legyen. Voltak nyomok arra, mondhatom például a Bibliában az Ószövetséget, Ábrahámnak is volt a Sára a felesége, de volt ágyasa szeretője. Azaz, ez egy monogám kapcsolat volt, poligín jegyekkel, nem poligámia volt. De aztán ezt törvényileg mindenhol letiltották, Hammurapi törvénytáblán is benne, hogy egy férnek egy feleség jár. És így kialakult egy, mondjuk így, hogy egy társadalmilag elvárt monogámia. Ezt a görög és a római szokásjogban olyan módon változtatták meg, hogy azt mondták, hogy oké, látom, hogy itt a nemeseknek, a rómaiaknál, hogy itt a nemeseknek azért vannak ágyasaik, nem. Orgiák vannak, meg kurtizárok vannak, ezt el kell fogadnunk, de hivatalosan tényleg az legyen férj és feleség, és akkor megváltoztattak, és úgy hívták, hogy társadalmi elvált univerzális monogámia, azaz az összes társadalmi rendben a monogámiának kell elfogadottnak lennie. Amikor Szent Ágoston mindig erre szoktak, hogy a keresztények találták ki a monogámiát, és mindenféle ilyen butaságot mondanak. Szent Ágoston a Il Bono Coniguali, a jó házassághoz szóló intelmében azt írja, hogy én a görög és római szokásjogot veszem át, hogy ez legyen a házasság alapja. Nem azt mondja, hogy Jézus kijelölt, hogy a szexbűn. Szó sem volt erről. Van Szent Párról több jó, nagyon jó történet, és a korakeresztény közösségekben volt egy olyan megfogalmazás, hogy tulajdonképpen azért is volt szükség erre a fajta monogámiára, hogy a nő védelem alá kerüljön. Hiszen különben jöttek volna az idióta pasik, és megerőszakolták volna. Például a Napfivér, Holdővér, Cefirelli filmben van egy gyönyörű jelenet, ahol a Klárának a testvére elkezdi keresni a testvérét, hogy úristen, ez a nő egyedül ment ki a városon kívülre, nehogy megerőszakolják. Tehát, hogy hol volt az a védelem? Ha valaki jobban megfigyeli például a történelmet, a nemes asszonyok, miután meghalt a férjük, nem akartak újra férhez menni, micsoda, bevonultak az árdába, hogy biztonságban legyenek, mert a társadalmi keretrendszert ez adta meg. Ha megnézzük például, itt jön a szex, meg a tantra. Uh-huh. Jabjunk poz, ja, ugyebár? Igen. A szakrális szeretkezés, a majtuna, amit a tantrában beszélnek, a görögöktél az afrodíszia, vagy a anangarangában a naisári giki, az mind ugyanarról szól, hogy egy férj és egy, amiről múltkor beszéltünk, szerelmesek összeállnak, és ebből lesz például a legnagyobb teremtés mi? A gyerek. Ez a legnagyobb teremtés egy férfi és egy nő kapcsolatának. És a jabjunk póznak mi a szó szerinti jelentése?
Nem tudom, mi?
Férj és feleség.
Wow.
Bocsánat, apa és anya. Apa és anya. Bocsánat, most én mondtam rosszul. Apa és anya. Nem is férj és feleség. Hát a tantrások nem azt mondják, hogy itten dugunk mindenkivel poliamor módon. És férfi és egy nő. Nem, apa és anya. Ez volt igazából évezreken keresztül, ez a fajta monogámia volt az, ami stabilá tudta tenni a társadalmat, és bármikor, amikor bármi háború lett, birodalmak omlottak össze, mi volt az a legkisebb közösségi egység, ahol az emberek menekülni tudtak? A saját családjuk. Amikor a 19. században megjelenik Marx és a marxizmus, ők mondják azt, hogy a szent család fogalmát fel kell borítanunk, a család nem annyira fontos. Érdemes ilyenkor megemlíteni Tárcsát Engelszt, és Engelsz az, aki például ráugorra például erre a matriarchális társadalmi dologra, amit szintén egy pasi talált ki, Johann Bahofen, hogy azt mondja, hogy a matriarchális társadalomban képzeljük el úgy, hogy a nőknek több társadalma van. Még Bahofen azt mondta, hogy monogámok a nők a matriarchális társadalomban, Engels találták ki ezt, hogy legyen több szerető. Na most ez a marxista gondolat, hogy a család nem szent, ez elsőre nagyon jónak tűnt, hogy felborítani ezt a fajta családi egységet, legyünk kommunában. Ma, amikor látjuk például ezeket a neospir és neotantrikus kommunás dolgokat, az ugye mindenki tudja, hogy az félig meddig marxista. Tehát komcsik. De ezek ilyen nagyon vicces dolgok ám, hogy ha kicsit szélesebb spektrumban nézzük azt, hogy mi miből van, csak aztán a 20. század elején rájönnek arra, hogy ez nem lesz jó irány, ezért változik meg aztán a kommunista ideológiáknak is újra ez a családbarát lényege. Mert hogy egyszerűen nincs az, hova tud menekülni. és akkor így értjük meg azt, hogy hol van az, amikor egy nő védelemben tud jól lenni, elgyengülten, hol van az, amikor egy férfi haza tud érkezni, és le tudja tenni a harcot. Mert ha otthon is harcan vagy, hogy nincs állandó stabilitás, akkor tulajdonképpen elfáradunk sokkal jobban. Tudom, hogy ez ma nehéz bevenni, és ma annyiféle nyitott házasság van, poliamória van, egy csomó mindenféleképpen szeretnénk ezt a fajta párkapcsolati gondolkodást megváltoztatni, de évezreken keresztül tulajdonképpen mi ebben éltünk, és ez adta valamilyen módon a stabilitást. Persze, félredugtak, amióta világ a világ. Ezt el kell fogadnunk. De ettől még volt egy valami olyan társadalmi egység, amiben felnőttek például a gyerekek. Volt ennek természetesen, volt a, úgy is nevezték, hogy a monogámének kialakulásnak volt egy, és így tudunk már rátérni, hogyan választunk párt, hogy nem társadalmiak elfogadott, hanem ökológiailag támogatott monogámia, azaz ahhoz, hogy egy gazdaság, egy föld egységbe kerüljön, ahhoz egy feleség kell, tehát nem lehetett tovább osztani. A zsidóknál van egy olyan házassági szerződés, amit arámi nyelven írtak, és 3300 éve ugyanazt mondják el, minden zsidó esküvő, ráadásul arámi nyelven, és ezt két tanúnak kell aláírnia, amiben a férj kijelenti, hogy már pedig nekem van annyi vagyonom, hogy én a feleségemnek megfelelően megélhetést tudok akkor is biztosítani, ha én meghalok, vagy elhagyom. A második, megjegyzem az, hogy megfelelő minőségi intim kapcsolatot is biztosítok számára. A zsidó a kötubának ez a két fő pontja van.
Wow.
Tehát, hogy, hogy van egy gazdasági megfontolása is ebben. Persze ma, amikor gazdaságileg egy csomó ember szabadabb, természetesen mondja azt, hogy hát könnyebben elválok, meg jaj nekem, akkor legyen szeretőm, meg minden. De amikor beszélgettünk az energetikáról, amikor három nőt kell dugni egy héten, már nem lesz annyi energiám, hogy én a szombati szexem olyan hú de csúcs, hiszen már megdugtam mellette két nőt, tehát hogy az összes energiámat nem tudom abba belevenni. Azt megfigyelték, hogy ez magyarországi adat is, hogy tényleg az volt, hogy a nők megpróbáltak olyan férfit keresni, aki valamilyen módon erősebb, jobb apa lesz, gazdagabb, tehát biztosabb anyagi biztonságot ad, jó a genetikája, tehát jó gyerekeket fog szülni. Ezek úgy benne voltak. Ezt akkor még úgy nevezték, hogy heterogámia, azaz más szinten mozgott az, hogy milyen párt választunk. Persze, ha most nézzük mondjuk például egy ilyen Bridgerton családot, én nagyon imádom, én mert nagyon sok minden nagyon van benne, de volt úgy, hogy a férfiak is azt hiszik, hogy melyik csaj gazdagabb, tehát milyen hozományt is hoz a csaj. Ez is benne volt, mert akkor meg az volt, hogy a pasinak viszont milyen címe van, milyen nemesi címet kapunk. De a Magyarországon is megfigyelték azt a 80-as évektől, hogy radikálisan megváltozott az, hogy a férfiak és a nők párválasztása egyre homogámabb lett. Azaz egyre azonosabb szintű társat kerestünk, hiszen azonos intellektuális szinten legyen, azonos anyagi szinten legyen. Bármilyen hihetetlen, hogy itt a második világháború után Magyarországon kvázi kommunizmus volt, mégis azért a szülők mennyire figyeltek arra, hogy egy orvosházas pár nem fogja odaadni a munkásfiúhoz a lányukat. Tehát ez akkor is benne volt, de hogy a 80-as években, ahogy a magyar társadalom is kezdett jobban kiegyenlítődni, egyre inkább egy férfi és egy nő azonos szinten választott, és tényleg az vagy legyen azonos értékrend, azonos intellektus, hiszen ha megfogalmazom azt ma is, hogy például 40 fölött, mikor az elváltak összejönnek, ha nem azonos értékrendű a gyereknevelési dolog, az a még meglévő gyerekekhez való kapcsolattál biztos, hogy káot fog okozni. Szóval egyre inkább a magyar társadalom is, most nem akarok hülyeséget mondanák, ha megmondom, hogy hány százalékos, vagy 60, vagy 80. A könyvemben ez is pontosan le van írva, de most nem emlékszem rá. 60 vagy 80 százaléka megváltozott az, hogy azonosakat. Azonban mára elő kell vennünk egy sajnos egy olyan fogalmat, hogy hipergámia. Ezt főleg ilyen nagyon erősen, szélsőségesebb férfi csoportok szokták elővenni, hogy mára sajnos a nők hipergámok lettek, és közben akkor ez hogy is kapcsolódik a feminizmushoz, de sajnos mégis azt kell észrevenni, hogy a nők elkezdtek egyre inkább felülválasztani. Mm-hmm. Azaz, a férfi minél magasabb anyagi szinten legyen, minél inkább nézzen ki esztétikailag is jól, tehát az átlag férfiaknak egyre rosszabbak az esélyei abban, hogy párt találjanak. És itt hogy is fogalmazzak most, és nem akarok senkit megbántani. Uh-huh. Az a baj, hogy a nem annyira kelendő nők is nagyon hipergámak, és képtelenek objektíven szembenézni azzal, hogy igenis lenne egy jó társuk, ha nem lődik annyira fel az elvárást. Ma lett a nőknek egy nagyon túlzott elvárások. Megsúgom, a férfiaknak is vannak eszement fasságai arra, hogy milyen nőt is szeretnének, és ilyenkor szembesíteni kellene, hogy bazd meg! Téged a 20 éves keménységű már nem fog megnézni. Ezt fogadjuk már el.
Igen.
Öregebb vagy már te annál. Nem azt mondom, hogy lepukkantabb, de már nem vagy abban. Tehát, hogy nem bírnád már ezt a biciklit. Szóval, és viszont így elkezded megérteni azt, hogy ettől függetlenül evolúciósan benne van a nőkben az, hogy valamiféleképpen szeretnének egy anyagi biztonságot, szeretnének egy fizikai védelmet, szeretnének egy genetikailag megfelelő partnert találni ahhoz, hogy ők is mondjuk úgy, hogy bizalmat szavazzanak egy férfinek, hűséget adjanak át neki, és ezáltal létrejön egy párkapcsolat. A gond az, hogy, és ezt most már többször beszélgettünk erről, hogy közben a nőknek a legnagyobb elvárása az, hogy szexuálisan kielégüljenek, és legyen gyengétség, ez sokkal előbbre lett téve, és ezáltal, mikor a férfival elkezdenek randizni, és a férfi elsőre nem úgy teljesít, abban a pillanatban úgy porba tolják őket, hogy nem az az erekcióval, nem úgy dugtál meg, nekem nem úgy lett orgazmusom, és a csávó megnéz, hogy figyelj, hát...
De ezt így face to face, így, ezt így megkapja a férfi, vagy hogy képzeljem?
Olyan. Olyan durva történetek vannak, és erről nem beszélünk. Sajnos ma a média azzal van tele, hogy a férfi a narcisztikus, a férfi a megcsaló, a férfi a balfasz a szexben, a férfi erőszakolja ki ezeket a szexeket, blablabla. Nem beszélünk arról, hogy ez a másik oldal is megvan, és itt nem, itt nem hibáztatva senkit, nem szidva senkit, de sajnos ma a férfiak is rengeteg olyan sérelmet, abúzus élnek át, hát nem igaz, hogy csak egyik bírod, nem igaz, hogy még már nem áll a farkad, nem igaz, hogy én nem tudok tőled elélvezni, nem igaz, hogy baszatlanul hagytál, így. Na most innentől kezdve, mer-e még a férfi randizni? Mer-e még a férfi szexet kezdeményezni? Mondok egy nagyon durva, egyszerű példát. A 2010-es évek óta Amerikában, az irodákban, a régebb óta magasabb szinten lévő férfi vezetők, amikor jön egy fiatal csaj, nem hajlandóak oktatni. Tehát nem mentorálnak már fiatal nőket, mert úgy gondolják, hogy abban a pillanatban azt gondolják, hogy szexisták, és csak rá akarnak repülni a fiatal csajokra, inkább nem támogatják őket. Most ez elsőre még csak vicces, de tulajdonképpen a cégek versenyképességét teszik tönkre egy ilyen sztereotíp fasság miatt.
Na, azért menjünk egy kicsit bele ebbe az... Mit jelent az, hogy... Mert azért az alulválasztás is ott van. Tehát, hogy
ó,
így,
ez egy nagyon szép történet, mert mindjárt belemegyünk, akkor ez
igen,
nagyon
tehát,
jó.
Igen, tehát, hogy az alulválasztás, akkor ugye az lenne tényleg az ideális, akkor, hogy egy elragóság hát legyen, és ugye a felülválasztás, hogy nézzük már ebbe egy kicsit, mélyünk már ennek a bugyraiba, léci.
Ezt múltkor a nőknek dobtam oda. Figyeljetek ide. Az a probléma, hogy általában biztonsági okokból viszont mindenki alul választ.
Így.
Az lesz, hogy inkább a nő is olyan férfit választ, aki kicsit puhapöcsebb, kicsit mamlaszabb, kicsit ilyen, kicsit olyan. Ebben sajnos benne van az is, hogy olyan anyai dédelgető minták vannak a nőkben, amikor kiválasztják maguknak a kisfiút, és akkor azt úgy megpróbálják pátyolgatni, vagy ennek van egy ilyen spirituálisabb, tudatosabb definíciója, mert én megmentem a férfit. Na, azt a férfit, akit megmentettél, a soha nem fog téged megdugni. Ne. Mert az már egy megmentett férfi, az nem tud veled mit kezdeni. Ez nem az a szerepjáték, hogy a beteg megdugja az ápolónőt. Ez nem az. Ez nem az.
Ebben inkább
ödipális kapcsolat igen. van, és a férfi, a fiú aztán. Nem fogja megdugni igen. az anyját. Ez múltkor valahol nem is tudom, hol beszéltem róla, talán egyik ilyen online-omban, hogy a szerelmes férfi nem tudja megdugni a nőt, de ez nem szerelemről van szó, hanem inkább egy ödipális. De hogy a másik az, hogy itt van az, hogy mennyire vagyunk magabiztosak, és inkább az van, hogy egy olyan partnert választunk, ami biztonságosabb mm-hmm. arra, hogy hát akkor ebben nem kell annyit szexelni, itt nem kell annyit izélni, nem kell magamra annyira adni. És ez a férfiaknál is megvan, hogy inkább kerestek egy olyan partnert, aki is itt jön például az idősebb partnerválasztás. Aha. És nem akarok senkit megsérteni azzal a nagyobb korkülönbséggel, de sajnos az idősebb partnerválasztás megvan, ez már nem akar annyit, ez már nem úgy, ez már nem az. Ezek nagyon kellemetlen aha. témák. Mert, és akkor itt jön az, hogy mert én például, mikor például vannak azok a férfiak, akik nagyon kövér nőket érzének, én csak ezt érdemlem.
Ah. Igen.
Az alulválasztás egy nagyon jó biztonsági uh-huh. játék. Akkor tulajdonképpen nekem se kell annyi mindent beletennem.
Kényelmes.
Kényelmes kurvára. És ez férfi és női oldalról is látom. Mikor elmondja, mikor kapok ilyen levelet tőtől, hogy hú, hát lett most egy partnerem, de hát igazából nagyon szeretjük egymást, de a szex abszolút nem megy, de ez sem megy, és az sem megy, és akkor hogyan tudnék én ebbe segíteni? Sehogy. Ez a férfinak kell megoldania. Mm. Tehát, hogy de miért választasz te olyan partnert, mm-hmm. akit meg kell menteni? De miért te küldetés? Szűzmári akarsz lenni, vagy ne. Ki a tököm? Akkor vonulj be egy kolostorba, aztán legyél mit tudom, tanító vagy gyógyító rendben apáca. Ha ennyire ebbe van, de ne. Ezért nem fogsz plecsinit kapni, ne. És úgy, Szent Péter sem fog neked külön ülőkét rakni Jézus mellé, hogy jaj, te segítettél a férfiakat, kurvára nem érdekel senkit. Tehát, hogy az a probléma ezzel, hogy közben van egy ilyen eltoltvá, hogy én csak azt. Uh-huh. Ennek viszont ez is egy biztonsági funkció, mert kijelölhetek egy olyan szőke herceget, ami soha nem fog megjelenni. Hát, hol vannak a férfiak? Hát nem igaz, hogy én nem találok partnert? És vissza, akkor a férfiak is, hol vannak ezek a nők? Nem igaz, hogy nincs egy normális nőse.
Hát,
erre de... egy dolgot tudok mondani. És igazából kettőt. Menj be a fürdőszobába. Állj a tükör elé, és két kérdést tegyél fel. Hol vagyok én? És hol vannak a felnőttek? Mm. A probléma ma az, hogy a túlzott elvárás mögött azonban megint van egy társadalmi probléma. Ez pedig az, hogy túltoltuk a szépséget. Tehát, hogy nem mindennek tökéletes szépségűnek kell lennie. Tehát ma egy női szemérem-domb az nem a olyan sima, lézeresen epilált, mint a popsi feneke, vagy egy baba popsi, bocsánat, akkor az már nem tökéletes. Ha nem úgy áll a csikló, nem olyan formájú a mell, nem olyan kemény a segge, akkor már nem. De fordítva a férfiak, nem olyan kockás a has, nem úgy áll a farok, már nem tudjuk elfogadni a másiknak a negatív attitűdjeit. Uh-huh. Nekünk a tökéletességre van szükségünk, hiszen fel van nagyítva minden. A szexben is pontosan ezért lett ez, hogy pornósan tökéletesnek kell lennie, pornósan tökéletesnek kell lennie az orgazmusnak, három orgazmusnak kell lennie, multinak kell lennie, análisnak kell lennie, mindennek kell lennie, és nem tudjuk elfogadni azt, hogy tökéletlenek vagyunk. Nem tudjuk elfogadni ma, hogy itt, és itt jön ennek a hipergámiának, meg az alulválasztásnak is valahol, hogy a homogámiában az az, hogy én azonosat választok, el kéne fogadnom a másiknak is a hibáit, de akkor szembe kéne nézni a saját hibáimmal, és erre már kurvára nem vagyok hajlandó.
Igen, ez nagyon jó, mert egyébként azon tűnődtem, hogy akkor honnan tudom, hogy honnan ismerem fel, hogy most mit választottam, ugye, hogy mik azok a... hogy honnan veszem észre, hogy alulválasztottam, honnan veszem észre azt, hogy most felül, és honnan tudhatom azt, hogy akkor ez most egy oké, ez egy teljesen egyenrangú választás. Hát mik az ismertető jelek még?
Nagyon egyszerű. Szex után két órával, két nap múlva és egy hét múlva, hogy érzem magam? A férfi szent háromság az úgy van kitalálva, hogy a férfi nézze meg azt, hogy bizonyos helyzetekben, most maradjunk például a szexnél, abban a szexben tulajdonképpen melyik részéből szexelt. Pasiból, hogy meg akarta oldani, és a nőnek jól legyen, a hímből csak, hogy ki akart elégülni, vagy a srácból, hogy hú, és nagyon szeretem, és szeretetre vágytam. Szembenézek magammal, és azt mondom, hogy itt vagyok. Hát akkor azért nem én vagyok. Ennyi. Csak ez kegyetlen. Ezzel nem akarunk szembenézni. És egy ez a szerelmes férfi, ő nem tud dugni, mert hogy ő nem tudja elővenni a hím ösztönét. Lekorlátozza. Saját magát, ez nagyon fontos dolog. Itt még nem is arról van szó, hogy a nő saját érzelmileg lekorlátozó hát magamat.
Ez az, amikor felemeli a nőt, tehát hogy ilyen
piedesztel. A piedesztelre emelés. Ó, hát én ezt a csodálatos nőt nem fogom majd falhoz baszni. Hát én csak szeretkezni fogok vele. Csak éppenséggel a szeretkezés definíciója fejében az valami lágy, feminin dolog, így az a feszítő agresszió, amitől a farka állna, nem bírja elővenni.
És hogyha fordítva van, mondjuk a nő helyezi piedesztára a férfit, ott mi a szituáció?
Hát akkor az a baj, hogy ilyenkor meg a nő is alárendelődik. Sajnos ma van ez a dolog, hogy a férfinak dominánsnak kell lennie. Na, ettől ki tudok futni a világ végéig. Még a legelső, bár azóta ezt már könnyebben tudom átadni a férfiért, még a legelső ilyen férfi 10 hónapos folyamatban, közel fél napon keresztül veszekedtem a férfiakkal, mire megértettem velük, hogy olyan, hogy a férfi domináns a szexben, meg a párkapcsolatban, ez fasság. A férfi férfi, a nő nő. Pont. Polaritáson. Ugyanis a dominancia az egy állatvilágban jelenlévő dolog, a hím domináns, a nőstény alárendel, de azért, mert hogy le fogja nyomni a szexben is. De a férfi és a nő
egyenrangúak,
egyenlőek ebbe. Az egyenrangúság megvan, csak hogy én a kemény és férfi polaritásommal behatolok a nőbe, a nő meg a lágy polaritásával befogadja a férfit. Ez a lényeg. Mert abban a pillanatban, amikor elkezd elcsúszni ez a domináns alárendeltség, ez egy idő után mindenben meg fog jelenni. Amikor a nő kiheréli a férfit, az dugni sem fog tudni, és papucs lesz. Ugyanaz lesz az, ha a férfi elkezdi lenyomni a nőt, az élet többi területén is elkezd szolgalelkű lenni.
Igen, és teljesen feladja magát aztán.
Abszolút. Igen. Tehát amikor ezekről emancipációról beszélünk, meg egyenrangúságról beszélünk, meg kell érteni, nem dominánsnak kell lenni, férfi polaritás.
Igen, ez nagyon jó, tényleg gyönyörű kép, így nekem így ez meg is jelenik, és hogy az jutott eszembe közben, hogy a férfi, amikor így behatol, és így a nő látságával befogadja, hogy kellene ez a megtartó erő is. És hogyha és akkor megint visszautalok az előző beszélgetésünkre valamelyik adásban, többször is így, hogy uralni ezt a teret, meg a helyzetet, ugye nem a nőt, hanem ezt az egész teret, a nő pedig ugye befogadóvá válik, viszont a nőben is kell valamiféle megtartó erő, hogy a férfi ebben el tudja engedni az összes kontrollt, és tényleg szabadon tudjon lenni. Hogy ezt körülírnád, hogy ezt így jól értsük?
Van ez egy van ilyen hatalmas tett toposz, a megtartó férfi.
Igen.
Csak ott a tantrában meg
ilyen. Igen, így.
Nos, a férfi nem a nőt tartja meg, hanem önmagát először.
Aha, tök jó.
Igen. Így értjük meg a kontrollt. Ha a nőt akarja megtartani, kontrollálnom kell magamat. Ha önmagamat tartom meg, uralom magamat. Ilyen nagyon egyszerű. Most a másikba bele sem megyek, ezt igazából hajnival szoktuk tolni, meg igazából ez már az ő része a megtartó nő. Ugyanis a nőnek ugyanúgy megtartónak kell lennie a szexben. Különben nem tudok felszabadulni.
Igen.
De ezért kell a homogámia.
Homogámia. Hát köszönöm szépen. Szívesen. Azt hiszem, hogy ez így egy nagyon szép lekerekítése volt a mai beszélgetésnek is, úgyhogy köszönöm, Zsolt, hogy itt vagy nekünk, mert megtalálható vagy a Facebookon. Azt hiszem, mi is pontosan a Facebook oldalcsoportod neve, hogy...
Humber Zsolt, intimitás gurmé.
Igen.
Igen, ezt most megváltoztattam, és tehát én nem használok semmilyen más titulust már. sem segítő, sem maximum azt mondom, hogy tanácsadó vagyok, de semmi más.
Igen. És hogy keresétek a Zsolt könyvét mindenhol, az összes könyváruházban,
mindegyikben,
a webáruházakban is beszerezhető, úgyhogy Humer Zsolt, egy férfias ügy. Úgyhogy köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Sziasztok.
Sziasztok.